Ez itt a fórum. Minden hétköznap 12 és 13 óra között. A vélemény szabad, az öné is, természetesen. 061 387 84 52 387 84 53. Hívja föl és mondja el. Ez itt a fórum. És benne Neumann Gábor, üdvözli Önöket ismételten, és a mai témánk az orosz vakcina Sputnik 5, amelyik a magyar hatóságok szerint, de ezt azért még nem gondolnám, hogy biztos, hogy így van, engedélyezték a brit AstraZeneca-val együtt a magyarországi beadhatóságát. A bejelentés váratlanak mondható, Szijjártó Péter külügyminiszter szerda délután még arról beszélt, a gyógyszerészeti hatóság szakemberi Oroszországban tanulmányozzák a gyártást, csütörtökön pedig az orosz egészségügyi hatósághoz látogatnak. Ugye ma péntek van, az a gyanú, hogy úgy kaphatott engedélyt ez a vakcina, hogy a szakhatóság még nem fejezte be a munkáját. Itt van velünk Duda Ernő, virológus, professzor emeritus, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mit szól ehhez az engedélyeztetés? Ez a napi.hu-n azt olvasom, amelyen egy interjú készült Szent Iványi Mátyással, az OGYI főigazgatójával, akik szintén elutaztak Oroszországba, hogy amikor bent lesz ez a vakcina, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai körülbelül 2-3 hétig ellenőrzik, hogy ez az-e a vakcina, amit ők dokumentációban elolvastak, illetve hogy megfelele minden annak, amit szeretnének. Mit szól ehhez? Egyrészt Szijjártó bejelentett, hogy engedélyezték, de hát ez még 2-3 hét minimum.
Hát nézze, miután nincsenek közvetlen információim a közvetlen vonalam Szijjártó Péterhez és az OGYI-hoz nincsen, tehát nem tudom ezt sem értelmezni, sem kommentálni. Egy ilyen jóváhagyási folyamat az lényegesen hosszabb időt szokott igénybe venni, tehát nem véletlen az, hogy a amszterdami Európai Gyógyszerhatóság az heteken keresztül olvassa végig azt a több tízezer oldalnyi dokumentumot, ami a klinikai kipróbálások alatt összegyűlik, és annak az alapján hozza meg a döntését. Tehát az, hogy én egy gyárat meglátogatok, annak az alapján nem tudom megmondani, hogy az illető oltóanyagnak vagy gyógyszernek milyenek a tulajdonságai.
Na most függetlenül mindettől, mi a vélemény erről a vakcináról? Mit tud róla a Sputnik 5-ről, amelyet engedélyeztek ezek szerint, ha Szijjártó Péternek hinni lehet?
A Sputnik 5, amit lehet róla tudni, annak az alapján ez egy korszerű oltóanyag, egy vektor vakcina, tehát nagyon hasonlít az AstraZeneca-ére vagy a Janssen-ére. Tehát ennek az alapján nem várható az, hogy ezzel bármiféle probléma lenne. Tudjuk azt, hogy melyek azok a vektorok, amiket felhasználtak. A különlegessége az, hogy az első és a másik oltáshoz két különféle vektort használ, ami azt hiszem, hogy egy jó ötlet. Ez körülbelül minden, amit lehet róla tudni, sajnos. A klinikai kipróbálásról a dokumentumok nem állnak rendelkezésre. Ugye a többi vakcina fejlesztő az a második, harmadik klinikai kipróbálásnak az eredményeit azt rangos nemzetközi folyóiratokban nyilvánosságra hozta, ez mindenki által elolvasható, és ennek az alapján döntenek a gyógyszerhatóságok. A Sputnik esetében én nem láttam még sehol ezeket az adatokat, és ismereteim szerint ezt még nem hozták nyilvánosságra.
Professzor úr, el lehet magyarázni laikusoknak is azt, hogy mit jelent ez a vektor vakcina? Tehát, hogy az hogy első az ilyen vektorral, a második az olyan vektorral kerül beoltásra?
Igen, itt a vektor alatt tulajdonképpen egy vírust értünk, de jobb egy vektor szót használni, mert az emberek a vírus szótól félnek. A vektor az tulajdonképpen egy olyan vírus, amelyik életképtelen, szaporodásképtelen, tehát hogyha az emberi sejtekbe bejut, akkor ott a világon semmit nem tud csinálni, mert hiányoznak azok a génjei, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy a vírus szaporodni tudjon. Éppen ezért, mert hiszen a genetikai állományának egy jelentős részétől megfosztottuk, a vírus részecskébe be lehet csomagolni olyan genetikai információt, ami kiváltja a hatásos immunválaszt. Tehát ennek következtében a vírus részecske, amelyik nem tartalmazza a vírusnak a genetikai állományát, vagy annak csak egy részét, ez képes bejuttatni a sejtekbe azt a genetikai anyagot, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy egy hosszantartó, hatásos immunválasz kialakuljon.
Megígérte nekem, professzor úr, hogy a hallgatók is kérdezhetnek öntől. Nem tudom, hogy ki van vonalban, de szólítom az első hallgatónkat, hogy akkor kérdezzen Duda professzortól, tessék parancsolni. Halló?
Jó napot!
Kedi Csoka.
Halló?
Igen?
Jó napot kívánok! A professzor úrtól szeretném megkérdezni, hogy mennyire lenne veszélyes nekem a vakcinát beadatni. Én 73 éves vagyok, különböző problémáim vannak, de ami fő, vannak gyógyszerallergiáim, asztmám van, és hát most, ahogy elmesélte ezt az egésznek a folyamatát, én egyszer adattam be magamnak az influenza elleni védőoltást, és valami rettentő beteg voltam tőle. Hogy mennyire javasolja, hogy egyáltalán beadassam magamnak a vakcinát?
Feltétlenül adassa be magának a vakcinát. A helyzet az, hogy az az influenza elleni vakcina, amit évente, ugye ez a szezonális védőoltás, az technológiáját tekintve egy 150 éves vakcina. Tehát ahhoz képest a jelenleg forgalomba levő vakcinák, azok összehasonlíthatatlanul modernek, és sokkal kevésbé veszélyesek, tehát sokkal kevesebb a lehetséges komplikációknak a száma. Egyébként, ha mostanában sor kerül a beoltásra, a Pfizer-féle vakcinánál mindenkinek azt tanácsolják, hogy az oltás után egy fél órán keresztül, negyed órán, fél órán keresztül maradjon ott a helyszínen. Nagyon súlyos asztmásoknál előfordulhatnak negatív reakciók, de azért kell ott maradni, mert azt akkor azonnal tudják ott helyben helyrehozni. Nem ellenanyaggal, hanem megfelelő kezeléssel azonnal rendbe tudják hozni, tehát nem fenyeget semmiféle veszély. Azért kell ott maradni, hogyha történetesen valami mégis van, valami komplikáció, akkor ott az orvos helybe azonnal rendbe tudja hozni.
Vonatkozik a gyógyszerallergiára is, mert nekem, mikor ezek kijöttek, akkor ugye negyed órán belül megvolt a jel.
Most nem jelentenek semmiféle problémát.
Jó, hát, és hát jó, én nem fogom az orosz vakcinát választani, ha tényleg lehet választani, mert ez annyira bizonytalan, hogy szörnyű. Jó, köszönöm szépen.
Kedi csókolom, viszont halásra. Halló, halló!
Bocsánat,
csak van egy másik hallgatónk is, és őt szerettem volna bekapcsolni. De hogyha a professzor úr szeretne most valamit mondani, akkor nyugodtan tegye meg, tessék!
Csak azt akartam mondani, hogy azért az nem fenyeget bennünket, hogy most rengeteg orosz vakcina fog érkezni, mert hiszen az oroszok nem tudnak elegendőt gyártani, még a saját igényeiket sem tudják kielégíteni.
Mert hogy miért ilyen bonyolult ennek a gyártása? Hogyan történik?
Hát azért, mert mint említettem, ez egy olyan vírus, amit nehéz szaporítani. Hogyha egy vírus nem tud szaporodni, akkor azt nagyon nehéz szaporítani. Tehát ez különleges sejtvonalak kellenek, amelyek tartalmazzák a vírusnak azokat a génjeit, amelyekkel aztán rá lehet venni a szaporodásra. De normális sejtekben ez nem szaporodik.
Vagyis, hogy ez mennyi ideig tart? Tehát, hogy én nem tudom, hogy a vakcina gyártóknál miben mérik a vakcina időt, de hogy mennyi ideig tart, nem tudom, egy vakcina legyártása, 100 vakcina legyártása, tehát hogy mitől függ az, hogy el tudják-e látni Európát, a világot ilyen vakcinával, akár az AstraZeneca is, vagy a Pfizer, vagy a Moderna.
Ez attól függ, hogy mekkora az a, az a gyár, mekkora a gyártó kapacitása. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy szövettenyésztést lehet csinálni egy 6 cm-es petricsészébe is, és lehet csinálni egy 2 köbméteres reaktorban is. Tehát nyilvánvaló, hogy amelyik gyár rendelkezik azokkal a berendezésekkel, amiben óriási mennyiséget lehet termelni, ott nyilvánvalóan rövid időn belül nagyon sokat tudnak csinálni. Tehát az AstraZeneca azt ígérte, hogy az idei évben 1,3 milliárd adag oltóanyagot tud előállítani.
Most egy pár perces hír, rövid hír összefoglaló következik. Professzor úr, tud még várni, vagy mi a helyzet? Igen. Akkor igen. Elnézést, most ki pár perces hír összefoglaló jön, de utána folytatjuk a fórumot Duda Ernővel és a hallgatókkal.
Ez itt a fórum. A vélemény szabad, az öné is, természetesen.
Itt az orosz vakcina körül folyik a diskurzus. Itt van velünk Duda Ernő, virológus, genetikus, professzor emeritus. Itt van még? Jó napot kívánok.
Igen, itt vagyok.
És ha jól emlékszem, ön azt mondta, hogy az orosz vakcinával kapcsolatban egy ilyen hasonlatot mondott, hogy olyan, mint a színes tévé és a fekete-fehér tévé közt a különbség, hogyha a Pfizerhez hasonlítjuk.
Nem, ez tévedés, ezt a Sinopharmnak a vakcinájára mondtam.
Tehát az orosz vakcinára nem tett ilyen megjegyzést?
Nem, azt mondtam, hogy az orosz vakcina az egy nagyon korszerű vakcina.
Tehát, hogy a korszerűségben akkor olyan, mint a Pfizer? Vagy az AstraZeneca?
Igen. Az AstraZeneca-hoz lehet hasonlítani. A Pfizer és a Moderna az még egy fokkal újabb technológia.
És ez a gyógyíthatóságot, vagy a védelmet tekintve mit jelent, hogyha valamelyik egy régi technológiával készült, hagyományos módon, vagy 120 évvel ezelőtt készült oltás, és egy mostani technikával készült oltás között?
A legtöbb esetben ennek nincsen jelentősége. Viszont az új típusú koronavírus egy egészen különleges kórokozó, ahol a régi technológiával készült oltások bizonyos veszélyeket, potenciális veszélyeket vetnek fel. Tehát ott én úgy érzem, hogy csak az a biztonságos, hogyha a két legújabb technológiával készült védőoltást használjuk.
Tehát azt lehet mondani most a hallgatóknak, hogy ha az orosz vakcinára kapnak sorszámot, időpontot, akkor nyugodtan menjenek el. A világon semmi probléma nincs ezzel kapcsolatban. Legalábbis nem tudunk róla most.
Így van.
Halló, halló!
Halló!
Adásban van, kérdezhet a professzor úrtól, tessék parancsolni.
Jó napot kívánok! Szalkai Péter vagyok. Hát egy kis professzor úrtól, ez egy most egy kicsit nekem túl kijöttem a rádiótól, de azért a következőre gondoltam, hogy a professzor úr tisztelen becsülöm, de én nem tudok tőle most olyan különösebbet kérdezni, de van egy mondókám, amit ha megengedik, elmondanék röviden.
Tessék röviden elmondani.
Igen. Hogy azt mondta a miniszterelnökünk, hogy ő hazafi, és beengedi ezeket a vakcinákat, mennek az emberek Kínába, Szovjet Oroszországba, jobbra-balra, és hozzák, mert ne a brüsszeli bürokraták mondják meg, hogy mi legyen. Én meg azt mondom, amit a professzor úr, hogyha ez egy olyan korszerű gyógyszer, mint ő mondta, és azt nagy örömmel hallottam, ez a Sputnik 5-ös, és van belőle mennyiség, nem az, hogy a sajátjukat se tudják az oroszok ellátni, és bejön, akkor én szívesen beoltatom magam, mert én is hazafi vagyok, és hogyha ugyanabból a 6-os adagból kaphatnék én is, amiből a miniszterelnök úr, én beülnék mellé a székbe, egész nagy lelki nyugalommal, de pillanatnyilag az az érzésem, hogy ugye az Európai Ügynökségnek keresztül kell rájni magát ahhoz, ezen a több ezer oldalon, hogy én azért mégiscsak bevállaljam. Ezt szerettem volna mondani.
Köszönöm, hogy hívott minket, viszont hallásra, minden jót. Halló, halló!
Jó napot kívánok! Nem tudom, a professzor úr tudna-e immunerősítő tanácsokat adni az időseknek, és az injekcióval kapcsolatosan, a vakcinával kapcsolatosan, ha megfordítanák a sorrendet, hogy akik most a munkát home office-ra végzik, vagy leáll a vendéglátás és a turizmus, hogy a nagy tömegeket oldanák be először, és az időseket később, mert azok nem igen mozdulnak ki, és az idős otthonokba is úgy lett általában behurcolva a vírus, hogy ha nem az időseket vennék előre, hanem akik aktív van a gazdaságot működtetik, akkor nem kéne aggódni azon, hogy milyen deficites lesz a költségvetés. Ez jutott eszembe.
Professzor úr, kíván ehhez fűzni valamit?
Hát ez úgy hangzik, mintha a hölgy éppen Kínából jött volna, ugyanis a kínaiaknál pontosan ez történik. Azt mondják, hogy az idősek és a veszélyeztetettek azok maradjanak otthon, és ők oltják azokat, akik a gazdaságot működtetik. Az immunerősítőkkel kapcsolatban én mindenkit óvatosságra intenék. A legtöbb immunerősítő a szélhámosság. Az immunrendszert nem lehet úgy erősíteni, ahogy az emberek elképzelik, hogy ha elmegyek a konditerembe, akkor erősebb izmaim lesznek. Az immunrendszer ennél sokkal bonyolultabb, és például akik a koronavírus fertőzés során meghalnak, azoknak egy jelentős része azért hal meg, mert az immunrendszer egy nagyon erős választ ad a fertőzésre. Ez az a bizonyos citokin vihar, és ezt az immunrendszer, tehát az erős immunrendszer pusztítja el ezeket az embereket, tehát ne tessék erősíteni az immunrendszert.
Mert hogy az immunrendszer az egészségünknek az egyik alapja, tehát ha egészségesen élünk és ha egészségesen táplálkozunk, akkor az immunrendszerünket is erősítjük, nem?
Az immunrendszer köszöni szépen jól van, hagyjuk őt békén. Az immunrendszer génjeinek az egyik fele az arra való, hogy a másik felét kontrollálja. Tehát ez egy hihetetlenül bonyolult, sokszoros visszacsatolással rendelkező rendszer, amiben ha belepiszkálunk, akkor abból csak baj lesz.
Holott ugye szinte minden Facebook poszt alatt vagy mellett lehet látni olyan immunerősítő szereket, amelyeket azonnal meg kell vegyük, hogy egészségesek legyünk.
Hát ha én ilyeneket gyártanék, akkor én is ilyen reklámokat szórnék szerte a világban.
Igen, de ez felveti esetleg a büntetőjogi felelősség kérdését is ebben az esetben.
Én ezt már többször kérdeztem, hogy lehet, hogy azok a szélhámosok, akik ilyesmit árulnak, hogy ezek még szabadon vannak, hiszen tulajdonképpen rengeteg embernek az életét veszélyeztetik.
És mit válaszoltak önnek, hogy lehet, hogy még szabadlábon vannak arra a kérdésre?
Hát nézze meg például, a közelmúltban ugye jó néhány ilyen embert láttunk a televízióban is, ugye a Gödényt meg a Lenkeit, akik olyan termékeket árulnak, abból gazdagodtak meg, amire a világon semmi szükségünk nincs. Hadd vessem fel azt a kérdést is, hogy hallott-e Magyarországon valaki skorbútról, hogy Magyarországon valaki belehalt vagy megbetegedett a skorbút nevű betegségbe.
Ez a spajzsmirigynek a rossz működése miatt van a skorbut?
Nem skorbut az a C-vitaminnak a hiánya.
C-vitamin hiánya, igen.
Na most, hogyha Magyarországon senkinek nincs C-vitamin hiánya, akkor miért etetik az emberekkel a 1 grammos C-vitaminokat? Akkor, amikor az embernek a napi szükséglete az körülbelül 30-50 mg, amit normális táplálkozás mellett bőségesen fedez.
Mert jó a C-vitaminnak a PR-ja. Magyarországon,
Szent Györgyi Albert fedezte fel. Hát ugyanilyen alapon árulják Indiába a tehénnek a vizeletét, amelyik a helyiek szerint kifogástalanul jó a COVID-fertőzéssel szemben. Ugye az indiaiaknál a tehén a szent, nálunk meg a Szent Györgyi.
Igen. Tehát fölösleges a C-vitaminnak az ilyen mértékű szedése. Mi szedünk a legtöbbet a világon C-vitaminból? Nem tudom a statisztikát, de lehetséges.
Hát én sem tudom, de feltételezem, igen.
Mert egyébként Szent Györgyi Albert maga is irreális mennyiségű C-vitamin szedett be naponta. Ő ezt írja.
Nem tudom.
Ezt írja magáról, hogy ő is, nem tudom, hogy 2,5 ezer milligram.
Bocsánat, tehát ez 1930-ban volt.
Hát ez akkor volt.
30-as években.
Igen. Akkor még egy hallgatót. Halló!
Halló!
Kedi csókolom, adásban tetszik lenni.
Jó napot kívánok, Kardos Gyuláné vagyok. Autoimmun beteg, reumatoid artritisem van, amire gyógyszert is szedek, metotrexátot. azt szeretném kérdezni, hogy melyik az a vakcina, amit én nyugodtan beadathatok magamnak?
Bármelyik olyan vakcina, amelyiket az Európai Ügynökség jóvá hagyott, mindegyiket beadhatja magának. A metotrexát sajnos egy kicsit gyengíti az immunrendszernek a válaszadó képességét, de feltételezhető, miután ezek például a Pfizer és a Moderna vakcinánál azt láttuk, hogy a 65 év felettieknél is ugyanolyan intenzív immunválaszt képes kiváltani, mint a fiataloknál, tehát feltételezhető, hogy még az ön esetében is ez működni fog.
Értem.
Halló?
Igen.
Megtetszik elégedve lenni a válaszsal, vagy van még kérdése?
Teljesen meg vagyok elégedve. De az oroszt azért nem adattam be magamnak.
Holott a professzor úr azt mondta, hogy nyugodtan beadathatja azt is.
Inkább nem.
De mi az a félsz, ami miatt nem?
Nem tudom. Valahogy nincs hozzá bizalmam, meg kell, hogy mondjam. Egyszerűen ennyi.
Túlságosan propagálják az állami médiában?
Túlságosan propagálják. Úgy érzem, hogy nagy a politikai nyomás mindenféleképpen, hogy ezt elfogadják. Uh-huh. És ezt nem szeretem.
Köszönöm szépen, hogy hívott minket. Viszont hallásra, kedi csokolom. Halló.
Halló, jó napot kívánok, Patrocs Andrő beszélek, nem tudom, én vagyok a adásban?
Igen, és lehet kérdezni a professzor úrtól, tessék parancsolni.
Igazából nem is kérdésem lenne, tisztelem én is a professzor úr, de nagyjából úgy értem ennek a vakcinának a működését. Egy olyan hozzászólásom lenne röviden, hogy a kínai vakcinával igazából, hogy azt hiszem a Klubrádióban is volt, ebben a műsorban is talán, meg a ATV-n is több hozzászólás tartotta azt lehetségesnek, hogy valószínűleg a fennálló hatalom politikai nyomást gyakorol a Magyar Gyógyszerészeti Intézet. Tehát aki ugye engedélyezi, vagy megtiltja ennek a vakcinának a használatát, és akkor például a főpolgármester asszony is mondta, hogy nem hiszi, hogy orvosok hajlandók lennének ilyenre, hogy téves adatok alapjára helyezve adnának ki.
Akkor itt most, ha engem, uram, megkérdezném a professzorulat, hogy mit szól ehhez a felvetéshez, amit ön itt felvetett, mert ez egy fontos dolog, és erről a múltkor is volt már itt vita ebben a műsorban, a fórumban, hogy politikai nyomásra elképzelhetőnek tartja-e bárki is, hogy az OGI dolgozói ráadják a pecsétet valamire, ami egyébként nem érdemelné meg a pecsétet. Halló?
Hát én azt szeretném remélni, hogy ilyen nem fordulhat elő. De az kétségkívül igaz, hogy a védőoltás az egy nagyon bizalmi kérdés. És biztos, hogyha az oltandó személy nem járul hozzá, hogy őt beoltsák ilyen vagy olyan vakcinával, akkor nem fogják beoltani. Bocsánat, és hogyha az orvos úgy érzi, hogy ő ezt a vakcinát nem hajlandó beadni a betegének, mert hiszen az orvos felelős azért, hogy ő mit ad be, akkor természetesen ezek az orvosok nem fogják beoltani az embereket azzal a vakcinával, amit nem tartanak biztonságosnak, függetlenül attól, hogy az OGI, vagy akár az Európai Gyógyszerügynökség mit mond.
És ha Orbán Viktor kötelezővé teszi a vakcinát, mármint hogy valamelyik vakcinát kötelezővé teszi, vagy mindegyiket, akkor mi fog történni?
Ez egy teljesen irreális felvetés.
Miért?
Ez nem elképzelhető.
De vannak kötelező vakcinák Magyarországon.
Az is nagyon valószínűtlen, hogy ezt kötelezővé teszik, de az, hogy egy bizonyos cégnek a vakcináját kötelezővé tegyék, ez teljesen kizárt.
Nem arra gondoltam, hogy egy, hanem a koronavírus elleni vakcinát, amit Magyarországon az OGI elfogad, lepecsétel, és abból bármelyikkel be kell oltatnia magát azoknak, akiknek be kell oltatniuk magukat. Tehát, hogy lényegében minden magyar állampolgárnak.
Ezt is irányosnak tartom, elmondom, hogy miért. Az idei év során 20 millió adag vakcina fog Magyarországra érkezni. Ez az, amit már az Európai Unió lekötött a számunkra. Hát elképzeljük azt, hogy a 20 millió adag mellett még ezen kívül szükségünk lesz további több millió adagra, azért, hogy a 9,5 millió magyart beoltsuk.
Nem, de azt nem lehet tudni, hogy milyen gyakran kell ezzel az oltással élni.
De hát azért erre elég jó indikáció van, tehát tudjuk azt, hogy akiket egy fél évvel ezelőtt beoltottak, és azokban kialakult egy robusztus immunválasz, és hogyha ezt összevetjük azt, hogy egy fél évvel később, tehát ma milyen magas ez a védettség, akkor ebből ki lehet számítani, hogy ez legalább 1-2-3 évig tartós lesz.
Tehát az, hogy mondjuk legalább egy évig véd minket a Covid-tól ez a vakcina, az egy reális dolog, és ezt el lehet fogadni.
Az nagyon várható, feltehetőleg tovább is tud, és hát erre azt tudom mondani, hogy a 2021-nek a végére már rengeteg tapasztalatunk lesz legalább 7-8 féle vakcinával, és meg fogjuk tudni mondani, hogy ezek közül melyiknek volt a legkevesebb mellékhatása, melyik adta a legmagasabb védettséget, és melyiknek a legtartósabb a hatása.
Tehát most, amikor éppen próbálják ki ezeket a vakcinákat, nem szabad egyik céggel sem hosszú távú szerződést kötni, mert hogy ez még nem derült ki, hogy melyik a legtartósabb ideig védő vakcina, illetve hogy melyik a legjobb ezek közül.
Hát amelyik megkapja a gyógyszerhatóságnak az engedélyét, arról lehet tudni, hogy az biztonságos, lehet tudni, hogy hatásos, és lehet tudni azt, hogy eléggé tartós. Hát, hogy évekig vagy évtizedekig tart, azt nem lehet tudni, de konkrétan hát olyan vakcinákat, ilyen vektorvakcinákat már évtizedek óta használnak, és tudjuk, hogy vannak olyanok, amelyek egy évtizedes védettséget biztosítanak. Az RNS vakcinákról egyelőre még ilyen jellegű tapasztalat nincs, de miután tudjuk, hogy nagyon magas titerű védettséget képes kialakítani, feltehető, hogy ez hosszú ideig fog tartani.
Professzor úr, már beoltották?
Nem.
Halló.
Halló.
Adásban tetszik lenni.
Jó napot kívánok, Katalin vagyok.
Kedi csókolom,
Katalin. Azt szeretném mondani tisztelettel a professzor úrnak, illetve kérdezni, hogy 11. hó 18-án lettem covidos. Igaz, hogy enyhe lefolyású, és meg kell, hogy mondjam, hogy különös dolgok történnek velem, de ezzel kapcsolatban a D3000-es vitamin helyett 4000-est írtak elő nekem a kórházba, a B12-es vitamint életem végéig kell szedni, cukorbeteg, pajzsmirigy alulműködéses, krómbeteg vagyok, és ugyanekkor észrevettek a tüdőmbe rákot, az egyikbe erősebbet, a balba kevésbé kimutathatót, hogy ezzel együtt én beadhatom magamnak, hogyha letellik ez a védekezési idő, ha van védekezés még nálam, adhatom-e a védőoltást?
A válasz az, hogy feltétlenül be kell adni a védőoltást, de azzal a megjegyzéssel, hogy miután már átesett a betegségen, tehát ez azt jelenti, hogy valamennyi ideig tartó védettsége van, tehát nem tartozik azok közé, akiknek nagyon sürgősen meg kell ezt kapni, sőt jobb, hogyha egy pár hónap eltelik a betegség és a védőoltás között.
Ez a pár hónap mennyi, professzor úr?
Hozzávetőleg 3 hónap.
3 hónap? Hát február végén le is jár. Mindezek a betegségek mellé?
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Kedi csókom. Halló.
Landauer Gábor vagyok, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
És a professzor úrtól szeretnék kérdezni. A következő lenne a kérdésem, hogy a humán adenovírussal lehet-e oltani a következő évben esetleg, vagy a rákövetkező évben, vagy egyáltalán a honnan tudnák megállapítani azt, hogy az emberek ezzel az adenóval találkoztak-e már valamikor életükben. Tehát mondjuk hasmenés, vagy torok, vagy ilyen kapcsán. Köszönöm.
Ez egy kitűnő kérdés. A helyzet az, hogy ilyen adenovektor alapú vakcinát használtak az Ebola vírus ellen is Afrikában, és ott megfigyelték azt, hogy azokban az emberekben, akik már korábban átestek az adenofertőzésen, amit hát lehet mérni, mert vannak adenovírus ellenes keringő ellenanyagaik, azokban az emberekben egy kicsit kevésbé jól működött az Ebola védőoltás. Éppen ezért a modern vakcinákban nem az adenó 5, tehát nem egy gyakori emberi patogénnek a vektorát használják, hanem egy másik adenovírus, tehát az AstraZeneca az például egy csimpánz eredetű náthavírus, a Janssen és az oroszok pedig egy adenó 26 néven ismert vírust, amelyik az emberi populációban kivételesen ritkán fordul csak elő. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeknek a vektoroknak a használata esetén nem kell félni attól, hogy egy gyerekkori torokfájás vagy nátha után kialakult adenovírusos ellen immunválasz az gyengítené a védőoltásnak a hatását.
Nagyon szépen köszönöm, eddig tartott a fórumunk Duda Ernő professzornak, virológus, genetikus professzornak a segítségét, hogy a hallgatók kérdéseire válaszolt. Ez volt már a fórum, öntől is elköszönök, professzor úr, illetve a hallgatóktól is, és azoktól is, akik betelefonáltak és kérdést tettek fel a professzor úrnak. Ez volt már a fórum, viszont hallásra.